Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején magasztaljuk Urunkat a 100. Zsoltár első versének éneklésével. Foglaljuk el a helyünket most, és folytassuk Isten tiszteletünket a 164. dicséretünk mindhárom verszakának éneklésével. Tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Istenünk beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyvből hangzik hozzánk, az első rész, első 14 verséből a következőképpen. Az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva. Mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvő is az ő szavának. Most helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban Urunknak. Mindenható Istenünk, drága Urunk, köszönjük, hogy segítségül hívhatjuk a Te nagy nevedet most ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy itt a gyülekezet közösségében magasztalhatunk és dicsőíthetünk Téged. Áldunk megtartó kegyelmedért, és azért, hogy bízhatunk benned. Könyörgünk, taníts minket a Te utadra, hogy azon járjunk. Adj szívünkbe hűséget irántad. Add, hogy rendíthetetlenül tudjunk ragaszkodni igédhez, bízni ígéreteidben, bízni benned. Segíts, hogy tudjunk figyelni most igédre, és megértsük üzenetedet. Áldott légy, hogy Te ma is úgy tudsz szólni hozzánk, mint akinek hatalmad van. Hisszük, hogy hatalmad szavával tartod fenn a mindenséget, és neked lehetséges a mi életünket is újjáteremteni. Köszönjük, hogy igédet kész vagy szívünkbe és szánkba adni, hogy mi is tudjunk másokat hozzád hívni, életre segíteni, vigasztalni és erősíteni. Készíts fel erre minket. Hadd legyen ennek alkalma ez a mostani istentiszteletünk is. Add áldásodat együttlétünkre, formálj minket és használj arra, amire akarsz. Jézusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Isten üzenetének meghallgatására készülve énekeljük együtt a Szívem csendben az Úrra figyel kezdetű énekünket. Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyvből hangzik hozzánk, az előbb hallott szakaszból, az első részből, annak is a 8. verséből. Ellenben erőt kaptuk, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Foglaljuk el a helyünket most. Húsvét vasárnap mindazok, akik itt voltak az Isten tiszteleten, már hallottak arról az egyházunk zsinati elnökségétől érkezett ünnepi köllevélből, hogy egyházunkban felállt az úgynevezett egyházi jövőkép bizottság. Hallva egyáltalán ezt az elnevezést, lehet, hogy már is fenntartások és különböző előítéletek születnek meg bennünk, de arra kérek most mindenkit, hogy próbáljuk ezeket félretenni, és ebben remélem segít az a levél is, amelyet kísérő levélként mellékeltek a füzet mellé, amely füzetben pedig egyáltalán benne van egy segítő anyag. Hallgassuk hát meg most ezt a kísérő levelet. Kedves testvérek, amikor kézbe veszitek ezt a füzetet, arra kérlek benneteket, hogy rendhagyó módon lentről fölfelé olvassátok. Nem a sorkövetésre gondolok, hanem a lelkületre, a hozzáállásra. Jézus feltámadásának története így talál rá ugyanis a tanítványokra. A sírba tekintenek. Gyász, félelem és szégyen kavarok bennük. Aztán jön a hír, a találkozás az élő Úrral, és többé semmi nem ugyanaz, mint ami előtte volt. A halálból élet, az átokból üdvösség lesz. Ezt a füzetet a zsinat által létrehozott bizottság készítette, és adja egyházunk valamennyi gyülekezetének kezébe, mandátumának megfelelően. Az irány föntről lefelé. De csak formailag. Mert aki belelapoz, látni fogja, hogy ez nem egy szabályrendelet, aminek engedelmeskedni kell, hanem egy segédeszköz, ami által a gyülekezetek, az ország összes református gyülekezete egyszerre ráébredhetnek saját szerepükre és küldetésükre. Ha ez megtörténik, akkor egyházunk úgy újul meg, mint azon a húsvéton a tanítványi kör, egyesével és mégis közösségben. Az irány lentről fölfelé. Lentről fölfelé olvasni alázatot jelent. A kegyelemre és a testvéri közösségre szorultságunk vállalását. Aki így veszi kézbe ezt a füzetet, az nem teszi félre olvasás nélkül, az egyházi jövőkép kifejezés láttán mondván, ha már a címe is idegen, milyen lehet a tartalma? Aki alázattal olvassa, az nem tér ki a világgal való nyílt beszélgetés elől, mondjuk azzal az ürüttyel, hogy ez személyiségi jogokat sért, hanem őszintén megvallja félelmét és alkalmatlanságát erre. Aki alázattal olvas, az nem tolja el magától a felelősséget mondván, hogy honnan tudja, mi lesz 5 év múlva, hanem megvallja kishitűségét és reménytelenségét. Csak aki vállalja, hogy lent van, tapasztalhatja meg az Úr szavának igazságát, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Hívlak tehát benneteket, hogy gyülekezeteink közösségében együtt álljunk az éltünk meghalt és feltámadott Úr elé, őszintén megvalva, hogy hogyan állunk a tőle kapott missziói küldetésünkkel, és hogy egyházunk kialakult rendje ezt mennyiben segíti, vagy hátráltatja. Isten adjon bátor lelket egyházunk valamennyi gyülekezetének a szembenézésre és a cselekvésre, hogy megtapasztalhassuk, az Úr él és közöttünk van. Eddig a kísérő levél, és csak azért, hogy lássuk is, hogy milyen ez a füzet, majd remélem azt, hogy minél többünk kezébe is kerülhet ez, hiszen szeretnénk majd megismerkedni ennek a tartalmával, és szeretnénk azt az utat együtt is kisebb csoportokban végigjárni, amely útra egyáltalán ezen a módon hívnak bennünket. Azért, hogy megújulhassunk, ahogyan hallottuk is, egyenként is, és gyülekezeteinkben, közösségeinkben is. Ebből a füzetből is szeretnék most egy rövid részletet még felolvasni, azért, hogy értsük és lássuk egyáltalán így az elején jobban, hogy miről is van igazából szó. Ebben a füzetben azt írják ennek a bizottságnak a tagjai saját magukról, hogy nem tekintjük magunkat sem gyógyítóknak, sem válságmenedzsereknek. De a keresztény ember prófétai tisztét vállaljuk, amikor egyházunk gyülekezeteit és intézményeit Isten előtti megállásra hívjuk, számadásra arról, hogy kik vagyunk, mi a küldetésünk, miből kell éppen ezért megtérnünk, és mire kell önmagunkat odaszánnunk. Nem kívánunk senkire, önmagunkat is beleértve, újabb adminisztrációs terheket róni. Ez ugyanis önmagában nem hoz megújulást egyházunk életében, a legjobb esetben is csak szolgálja azt. Viszont azt elkerülhetetlennek tartjuk, hogy az egyház a maga jövőjéről párbeszéd formájában fogalmazza meg látását. Ezért is adtuk az érintés címet ennek a füzetnek. Valódi közösség nincs érintés egymásra hatás nélkül. De a káoszból rend, és a semmiből élet sem születik másképp, mint a Szentlélek Úristen érintése által. A magunk eszközeivel ezért azt szeretnénk munkálni, hogy közös útkeresésünkben az egyház ige és lélek általi meghatározottsága legyen az elsődleges szempont. Minden más, kulturális, szociológiai és gazdasági szempont pedig ennek a függvénye. Az egyház létének sem alapja, sem jövője nincs Jézus Krisztuson kívül. Ez meglátásunk szerint azt jelenti, hogy az egyháznak saját problémáiban és kríziseiben elsőrenden nem a körülményekkel kell tanácskoznia, hanem Urával, Jézus Krisztussal, aki igéje és szent lelk által életre hívta, szolgálatra küldte és vezeti egyházát. Párbeszéd alatt tehát nem egy előre elkészített anyag véleményezését értjük, hanem az ebben a füzetben bemutatott út közös bejárását. Ennek során minden gyülekezet megfogalmazza, hogyan látja saját küldetését, illetve mennyiben segíti vagy hátráltatja az egyház jelenlegi szervezete és működése ennek betöltésében. Látjuk tehát, mi az az út, amelyre hívnak bennünket, és talán nem véletlen az, hogy ezekben a napokban kezdjük el a Bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasni az apostolok cselekedetéről írott könyvet. Azt a könyvet, amely igazából arról szól, hogy miután az Úr Jézus Krisztus tanítványai elkezdték hirdetni a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, hogyan is jön létre az első gyülekezet, aztán a többi gyülekezet, szól tehát az egyház születéséről és missziójának történetéről. Ez a könyv, az apostolok cselekedetéről írott könyv azonban nem gyülekezet növekedési szakkönyv. Ezt is világosan kell látnunk. Hanem annak a leírása, hogy a Szentlélek hogyan vezette az Úr Jézus Krisztus tanítványait a misszióban. A most hallott ige szakaszban, ebben az első fejezetben azt látjuk, hogy Jézus Krisztus hogyan is készíti a tanítványait a misszióra. Kövessük hát ezt a történetet, ezt a bibliai szakaszt, és lássuk meg azt, hogy mi a jelentősége annak, ami ott történt akkor, hogy Jézus tanúnak hívja el az övéit, az ő tanítványait. És hogy hogyan is hatalmazza fel őket erre a küldetésre. Azt mindnyájan tudjuk és láttuk, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadása után vagyunk tehát. Akkor hangzottak el ezek a szavak, még pünkösd, az első pünkösd előtt. Jézus Krisztus, hallottuk, hogy a tanítványait megszólítja, és ezt mondja nekik, igazából parancsot ad, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. A tanítványok úgy tűnik, nem egészen értették, hogy mire is kell nekik még várni, mire is utal Jézus Krisztus itt ezekkel a szavakkal. Úgy tűnik, hogy ők nagyon jól tudták azt, hogy mit is várnak, illetve hogy mit szeretnének ők megvalósulva látni, és hogy miben is szeretnének ők részt venni. De amit az Úr Jézus Krisztus mond itt nekik, bár ismerősnek tűnik számukra, mégis mintha másképpen hangzana. És ezért neki szegezik a kérdést. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Őket a királyság Jézus Krisztusnak a trónra lépése érdekli. Azt sem értik, hogy miért is nem történt ez meg már eddig. De most Jézus Krisztusnak a szavai még tovább növelik bennük a bizonytalanságot. Ők uralmat szeretnének. És ez tulajdonképpen érthető. Hiszen lehet, hogy ilyen gondolatok voltak ezekben a tanítványokban, hogy Jézus, hát nem emlékszel, amikor elhívtál bennünket a követésedre? Ezelőtt 3 esztendővel, és mi ott hagytunk mindent, és követtünk téged. Volt, hogy veled nélkülöztünk, meg veszélyeket vállaltunk. És micsoda megrázkódtatáson kellett keresztül mennünk akkor, amikor téged keresztre feszítettek. Már azt hittük, hogy hiába követtünk téged, hogy tévedtünk, és nem te vagy Izrael messiása. És micsoda félelmeket kellett elviselnünk, hiszen nem tudhattuk azt, hogy mikor törik ránk az ajtót, hogy minket is elvigyenek. És most mégis itt vagyunk, veled vagyunk. Veled, aki feltámadtál a halálból, aki győztél az ellenségeid felett. Hát mikor állítod már fel a királyságot? Hát mire várunk mi? Hát mikor ragadod magadhoz a hatalmat? És mikor lesz az, hogy mi is megkapjuk a bennünket illető posztot a te országodban? Mire várunk még? Olyan emberi a tanítványoknak a kérdése. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Mi hiszünk benned, mi követünk téged. Hát akkor nekünk már egyenes út járna. Rendbe tett, egyenesbe került, kerek és egész élet. Vajon bennünk még nem fogalmazódott meg ilyesmi? Hordozva betegség terhét, vagy egyéb nehézségekkel küszködve, vagy éppen a bűneinkkel harcolva. Hát mikor lesz már az, amikor nem ezek között kell élnünk? És Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Nem most állított fel a királyságot, Úr Jézus? Nem a ti dolgotok, érkezik a válasz a kérdésre. Most még ne az uralkodáson járjon az eszetek. Ez most még nem a királyság felállításának, az Isten országa teljességének az ideje. Még nem a célba érésnél tartunk. És ne gondoljátok azt, hogy innestől kezdve már csak győzelmi menetelés van előttetek. Igen, ti ezt szeretnétek, tanítványok. Beülni az országomba, biztos és biztonságos helyeket elfoglalni ott. Elfelejteni az előző heteknek a rettegéseit, a csalódásokat, a kudarcokat, a megtagadásokat, a gyávaságot. Elfelejteni a hűtlenséget, az önmarcangolást, a kilátástalanságot. És rendben, én megbocsátottam. A múltat lezártam. Kijelentettem magam nektek, és dicsőségem megismertétek. De ne gondoljátok, hogy onnantól, hogy megtaláltatok, hogy életeteket a kezembe teszitek, csak arról van szó, hogy élitek az életeteket. Én meg biztosítom az áldásokat. Valami más tervem van veletek. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és egészen a föld végső határáig. Az Isten országában való uralkodás helyett most mi az Isten országáról való tanúskodás, megérkezés helyett küldetés. Ez a keresztény élet. Jézus itt ezt mondja, hogy ezt szánom nektek, és erre hívlak el titeket. Tanúim lesztek. És ezt nem csak az akkori tanítványoknak mondta, ez ránk is vonatkozik. Hívd bennünket, hogy legyünk a tanúi. Most ennek az ideje van még. Legyünk tanúi az Isten országának. De mit jelent tanúnak lenni? A tanú arról számol be, amit látott, amit hallott, amit megtapasztalt. Valóságosan részese annak az ügynek, amit előad. Vagyis, aki az Úr Jézus Krisztusról tanúskodik, nem a kátét mondja fel, amit esetleg alaposan megtanult, hanem azt mondja el, hogy mit tett az Úr az ő életében. Azért tesz bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, mert Jézus valóságossá lett számára. Mert megszólította, lehajolt hozzá, és felemelte. Mert megtapasztalhatta, hogy van a bűneire bocsánat, el lehet fogadni ezt a bocsánatot. Át lehet élni az Úr Jézus Krisztus szabadítását. Jézus Krisztus céllal, igazi céllal ajándékoz meg bennünket. Betölti a szívünket korábban nem ismert örömmel. A tanú az, aki felismeri az Isten országát, Isten uralmát az életében. És amikor mindez megtörténik, a tanú már nem külső, hanem egy belső kényszer hatására cselekszik. Valahogy úgy, ahogyan olvashatjuk, ahogyan a próféták is vallanak, meg Pál apostol is, hogy ott belül szorongat engem valami, és azért kell mondanom, és nem tarthatom meg magamnak mindazt, amit kaptam az Úrtól, és mindazt, amit megtapasztaltam a közelében, tovább kell adnom. Tanúim lesztek, mondja az Úr Jézus Krisztus. Ez a tanúság az Úr Jézus Krisztusra azonban nem saját erőből történik. És olyan jó lenne, ha ezt is a szívünkbe véshetné, ami Úrunk az ő szent lelke által. Nem saját erővel. Jézus így igazítja el az övéit. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És azt láttuk, hogy a tanítványok pedig engedelmesek. Valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, olvastuk. Vagyis, aki tanú akar lenni, annak várnia kell a Szentlélek erejére. Mert az igen növekedése és terjedése, amiről szól az apostolok cselekedeteiről írott könyv, a Szentlélek munkája. A Szentlélek az, aki felhatalmazza a tanítványokat, és ez ma is így van, hogy tőle kaphatjuk a meghatalmazást. És ő az, aki vezet a misszióban, ő teszi a csodákat, és ő győzi meg azokat, akik hallják a Jézusról szóló bizonyságtételt. A tanítványok pedig meghallják és komolyan veszik Jézus szavait. Nem fognak bele a misszióba, az evangélium hirdetésébe a Szentlélek eljövetele előtt. Számukra a misszió nem emberi aktivizmus, nyüzsgés vagy éppen pótcselekvés, mint oly gyakran azóta az egyház történetében. Várnak arra, amit az Isten megígért, hogy a Szent Lelkét kitöltse rájuk. Várnak arra, hogy felülről kapjanak erőt egy felülről irányított munkához. Ezek a tanítványok nem kézbe veszik a feladatot, hanem önmagukat adják oda a feladatnak. De azt is mondhatnánk, hogy legelőször az Úr Jézusnak adják oda magukat, és ezért tudják igazán odaadni magukat a tőle kapott feladatnak is. Várakoznak a Szent Lélekre. De nem úgy várakoznak a Szent Lélek kitöltetésére, hogy közben minden mással foglalkoznak. Nem úgy várakoznak a Szentlélekre, hogy közben minden más fontosabb nekik, és a Szentlélek majd eljön egyszer, ha akar. Nem úgy várják és vágyják a mennyei Atya ígéretét, hogy a nagy hajszában, amikor egyszer-egyszer összetalálkoznak istentiszteleten vagy valamilyen gyülekezeti alkalmon, akkor elpanaszolják egymásnak, hogy mennyire nincs időnk megállni, meg csendbe lenni, meg nincs időnk imádkozni, meg igazán elmélyedni Isten igéjében, szavában, és azután gyorsan imádkoznak, hogy ez megváltozzon, majd pedig rohannak ugyanúgy tovább a következő alkalomig. És közben pedig nő a keserűség a szívben, hogy miért is van az, hogy olyan kevesen hallják meg az evangéliumot, hogy nem is akarnak Istenhez közeledni emberek. Miért van az, hogy a templomokból elfogynak az emberek? Nem. Ezek a tanítványok nem így várnak. Valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. A várakozásuk imádkozás. A Szent Lélekre való várakozás aktív könyörgés, hogy az Úr teljesítse be az ígéretét. És ebben a várakozásban az apostolok másokkal együtt kiszakították minden napjaikból az időt, és együtt, közösen, kitartóan imádkoztak. Várakoztak és imádkoztak. Mert elfogadták az Úr Jézus Krisztustól az elhívást a tanúskodásra. És mert komolyan vették az Istentől kapott ígéretet, hogy ki fogja tölteni Szent Lelkét rájuk. Most így ennek a mai igeszakasznak az alapján két kérdéssel nézzünk szembe, s jó lenne, hogyha becsületesen és őszintén tudnánk válaszolni elsősorban Istennek erre a két kérdésre. Az első kérdés az, elfogadod-e az Úr Jézus elhívását, hogy tanulja légy? Fontos ez neked? Megszületette a szívedben az a hála? Válaszul arra, hogy Jézus Krisztus megváltott és megszabadított, amelyből kiindulva azt mondod az Úrnak, itt vagyok, Uram, és kész vagyok a tanúd lenni. Akinek a szívében mély hála és nagy szeretet van az Úr Jézus iránt, aki ég, hogy a tanúja legyen, az egészen másképpen fog válaszolni a második kérdésre, mint a többiek. És ez a második kérdés pedig az, kész vagy-e várakozva imádkozni? És imádkozva várakozni. A Szentlélek erejének nagyobb, mélyebb, teljesebb kiáradására. Bárcsak, szívünkből fakadóan tudnánk válaszként énekelni a következő énekünket. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Énekeljük most ezt együtt. Most magában folytassa az imádságot, majd pedig hangosan is imádkozom. Istenünk, hálát adunk neked ígédért. Áldunk azokért, akiken keresztül eljutott hozzánk az evangélium. Dicsőítünk mindazért, amit elvégeztél vele az életünkben. Köszönjük, ha átélhettük azt a csodát is, hogy ránk bíztad ígédet, és adtál nekünk bizonyságtevő hitvalló szót a szánk megnyitásakor. Köszönjük, hogy hitet ad szívünkbe, és bátorítasz minket hitünk megvallására. Bocsásd meg, valahányszor hallgatunk, amikor rólad lehetett volna bizonyságot tennünk. Bocsásd meg, ha szégyeltünk téged és az evangéliumot. Könyörülj rajtunk, hogy ilyen ne forduljon elő többé. Köszönjük, hogy te nem szégyelsz minket testvéreidnek nevezni. Kérünk, hadd járj át életünket igét, hogy szavainkkal és cselekedeteinkkel az életbeszédét tudjuk odaadni embertársaink elé. Segíts, hogy hiteles legyen bizonyságtételünk, hogy életünkkel meg ne tagadjuk azt, amit szánkkal vallunk. Könyörgünk, Urunk, a mi népünkért. Szaporítsd a benned hívők számát. Add, hogy minél többen legyünk, akik rólad vallást teszünk. Kérünk, hadd terjedjen az evangélium üzenete népünk körében és szerte a világon. Könyörgünk, hogy családunk minden tagja is megismerjen és elismerjen téged. Te légy, Ura, otthonunknak és munkahelyünknek is. Taníts minket úgy képviselni téged és az evangéliumot, hogy az ne riasszon el embereket, és soha ne káromoltassék miattunk a te szent neved a hitetlenek között, hanem látva cselekedeteinket, dicsőítsenek téged. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a szomorú szívűekért. Áldott légy, hogy imádságunkat jobban meghallgatod, mint ahogy ezt hinni és elgondolni tudjuk. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, hogy hívjad a
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, adakozással is valljuk, tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal megadom hála áldozatomat. Sok szeretettel hívok és várok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő délután 4 órára az ifjakat várjuk, konfirmációi előkészítőre. Szerdán délelőtt a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak, és a babamama körnek a tagjai itt az épületünkben. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. Péntek délután 4 órától pedig a felnőtt testvérek készülnek konfirmációra. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órakor lesz istentisztelet, ezzel egy időben pedig gyermekórákat tartunk lent a gyülekezeti helyiségekben két csoportban. Pici gyermekekkel pedig a földszinten lévő babaszobában televízión keresztül követhetik a szülők az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy mivel a következő vasárnap ennek a hónapnak a második vasárnapja, ezért istentisztelet után imaórát is tartunk, ahogyan azt szoktuk tenni a második vasárnapokon. Készüljünk tehát így a következő vasárnap délelőtre. Várjuk a testvérek jelentkezését a nyári gyülekezeti táborunkra, csendes hetünkre is, amely július 15-től 21-ig lesz a Zemplén-hegységben található Bózsva településen. Hirdetem azt is, hogy ifjúság és konfirmandus találkozó lesz, ez regionális, Budafokon április 20-án 9 órától, a téma kapcsolatok. A hirdető táblánkon megtalálható a plakát, és ott még további információkat is olvashatunk. Hirdetem azt is, hogy még van a húsvéti gyülekezeti hírlevél, hogyha valaki még nem vitt, vagy esetleg tudunk valakiről ismerősök között utcánkban. Akihez még nem jutott el, akkor kérjük, hogy vigyenek a testvérek. És köszönjük a hírlevél létrejöttében közreműködőknek a fáradozásokat, munkájukat. Talán többen is tudjuk azt, hogy holnap és holnap után lesz az általános iskolákban a beiratkozás. Ez számunkra most azért is fontos, mert hogy a beiratkozáskor nyilatkozniuk kell a szülőknek arról, hogy szeptembertől majd a gyermeküknek mit szeretnének, hogy erkölcstan órán vegyen részt a gyermek, vagy ehelyett lehet választani hit és erkölcstan oktatást. Természetesen mi azt szeretnénk, ha minél több gyermek hit és erkölcstan oktatásban részesülne, vagyis hallhatna az Úr Jézus Krisztusról az evangéliumot. Lehetőségünk van arra, hogy a beiratkozás alkalmával ott legyünk az iskolában, próbálunk is élni ezzel a lehetőséggel, tehát a gyülekezetünkből lesz képviselő mindegyik iskolában ott a beiratkozásnál, hogyha még ott tudunk segíteni a szülőknek. Azt kérem, hogy hordozzuk ezt is imádságban, most a beiratkozást is, meg egyáltalán ezt az egész ügyet, imádkozzunk azért, hogy bárcsak minél több szülő választaná a hit és erkölcstan órát a gyermeke számára, hogy minél több szülőnek fontos legyen az, hogy a gyermeke megismerhesse az élő Istent. Most pedig a 396. dicséretünket énekeljük mind a három verszakával, a harmadik verszakot majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa arcát feléd az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.